Gasztronómiáról, vendéglátásról lesz szó egyebek mellett a következő egy órában. Vendégünk Molnár B. Tamás, a Magyar Gasztronómiai Egyesület alapító tagja, a Gomio étterem katalógus főszerkesztője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, már csak azért is, mert április 7-én délután tartanak egy sajtótájékoztatót. Ugye az egyesület szokásos találkozója is egyben, hogyha jól tudom, illetve egy sajtótájékoztató, aminek legalább három fontos aprofója van. Melyik a legfontosabb ön szerint?
Mind a három fontos. Először is nagyon régóta készülünk arra, hogy az egyesület egy új tartalommal kezdjen meg oktatást, továbbképzést, sőt a civilek számára is egy szakácsiskolát szeretnénk elindítani. Ez égetően fontos, mert az oktatásunknak a tartalma az több évtizede elavult. Nem mondom jól, nem elavult, mert a születésekkor is gyenge és rossz volt. Ez tulajdonképpen ki kell mondani, ezek a Venice tankönyvről, egységes receptárról, így is hívták, fenyegető a neve, Venice egységes receptárról van szó, amelynek ugye számos hiányossága van, sok, nagyon sok tákolt recept, értelmetlen receptből áll, kulináris intelligencia, szezonalitás, technológiák, mit, hogyan, miért kell csinálni, és aztán ezekből a kövekből, téglákból építkezni a biztos szakmai tudás, technológiai tudás alapján mindig azokat a rendkívüli, vagy azokat a szezonális alapanyagokat feldolgozni, amit a jól képzett fiatal szakácsok ugye kreatív és egyéni módon használnak. Így kellene, így épül fel egy normális konyha. Miénk az teljesen fordítva ülünk a lovon, a Venice receptár az alapja, 70%-át soha emberfia nem főzte meg ezeknek, tehát nem is azért született, hogy legyen egy vastag tankönyv, és így nem tudunk tovább lépni. Így az országnak mind a képe, az image, a vonzó ereje, a mindennapjaink hát olyanok porosak, dohosak lesznek.
De azt mondta, hogy ez a képzés, vagy továbbképzés, ez a civileknek, amatőröknek és a profiknak is szól? Tehát ez egy, hogy lesz
igen,
ez szétválasztva?
Nyilván nem egyszerre. Tehát egyrésztről tervezünk képzést érettségizetteknek. Tehát ez egy komoly és nehéz szakma. Úgy gondoljuk, hogy mi olyanokkal szeretnénk foglalkozni, akik már relatíve fiatal, felnőtt fejjel eldöntötték azt, hogy szakácsok lesznek, akarnak. Szortírozni fogunk, tehát nem tartunk ott mindenkit, aki az egészet unja, csak az idejét tölti. Viszont a jóknak biztosítjuk azt, hogy a legjobb magyarországi éttermekben folytathatnak gyakorlatot, vagy legalábbis stázsolhatnak, az is egyfajta gyakorlat. Az ilyen rövidebb gyakorlatról van szó. Nem biztos, hogy mindenkinek tudunk ezekben az éttermekben munkahelyet biztosítani, de azt mindenféleképpen biztosítjuk, hogy a legjobb éttermekben kapnak vagy állást, vagy rövidebb gyakorlatot.
És mellettük civileknek, amatőröknek, működőlőknek is lesz egyfajta képzés?
Igen, aztán szakácsoknak is szeretnénk tovább képzést, tehát olyan tematikus képzést bizonyos...
Akik már szakácsok,
bizonyos témakörökben és kenyeret akarnak sütni. Katasztrofális a kenyérhelyzet az egész országban. Mindenki, minden étterem, valamire való étterem saját maga süti a kenyerét. Még szomorúbb a helyzet, hogy a lisztet általában külföldről kell hozni. Tehát ilyen helyzetben vagyunk jelen pillanatban. Alapleveket, mártásokat, tésztákat, éttermi desszerteket, tehát mindennek meg lesz a maga panele, tehát ilyen hogy hívják ezt, amikor milyen a
alapja, alapépítőkörre?
Tematikus képzések lesznek, és arra is gondolunk, hogy ugye egyre nő azoknak a táblára, egyre többen vannak, akik érdeklődnek a főzés iránt, és társaságok is jelentkeznek, magánemberek, ezek nekik is szeretnénk egy oktatást.
Maradva az alapoknál, kiből lehet jó szakács? Mi kell ahhoz, hogy valaki jó szakács legyen?
Hát, nyilvánvalóan kell egy tehetség, vonzalom, ami szenvedélyé válik, anélkül nem megy. Tehát a szakács egy nagyon különleges szakma. Ugye minden nap fölépítesz valamit, amit estére lerombolsz. És az egészet megint újrakezdeni és felépíteni. Az igazi szakács csat az tulajdonképpen életforma. Tehát azok alkalmasak rá igazán, akik ezt életformaként élik, meg nem puszta pénzkeresetként, hanem ez az életformájuk. Nagyon nehéz dolog, mert ehhez kell egy olyan család, aki ezt megérti, aki ezt elviseli, vagy a szakmában dolgozik, lehetőleg nem egy munkahelyen, vagy valahol távoli, nem ugyanabban a, mondjuk nem mind a kettő szakács, hanem az egyik szakács és a másik főpincér. Tehát nehéz kérdés, egy gladiátor szakmáról van szó. Tehát nagyon sok mindent föl kell áldozni azért, hogy és egy célért nagyon sok mindent feláldozni azért, hogy valaki legyen az emberben.
Ugye azt mondta, hogy a szakács képzésnél válogatni fognak, nem fognak ott tartani mindenkit, nyilván ezek fontos szempontok lesznek, hogy látszanak ezek. Ki fog válogatni?
Igen, ugye először is a legjobb magyar éttermeknek a konyhafőnökeit kértük fel oktatónak, Várvízi Pétert, egy nagyon tapasztalt oktatót, Fonberg Frigyest, Ordasi Krisztiánt, Bicsár Attilát, stb. Most nem sorolom tovább. Ők, hogyha azt mondják, hogy ezzel az emberrel nem érdemes foglalkozni, akkor azt mondjuk, köszönjük szépen, viszontlátásra. Tehát mi olyan embereket éppen ezért biztosítjuk azt a legtöbbjüknek, lehetőleg mindnek, aki erre alkalmas, hogy a legjobb magyar éttermekbe dolgozhassanak gyakorlatként.
Ugye azt mondta a beszélgetésünknek az elején, hogy azzal kezdte, hogy ez egy régi terv, hogy legyen egyfajta képzés, mind a három kategóriának, ugye hiszen háromról beszéltünk, amatőrökről, már szakácsokról és ugye a szakácsok iránt érdeklődőkről. Itt kezdődik a magyar gasztronómia újjáépítése, és gyakorlatilag most kezdődik?
Nem, hát ez már megkezdődött, mi szeretnénk egy kicsit fölgyorsítani ezt a folyamatot, kicsit belenyúlni a folyamatokba. Hát azért ugye felnőtt és beérett egy generáció itt a 30-asokra, 40-esekre, gondolok Pető Balázs, Takács Lajos, Litauszki Zsolt. Ezek egy vagy ilyen eltökélt önképzők, vagy külföldet jártak, és hazajöttek, hogy itthon hasznosítsák a tapasztalataikat. Tehát van egy gerince egy dolognak. Elkezdődött működni egy kovász, és ez azért szépen erjeszti a kenyeret. Tehát van egy ilyen alapja, ezzel a képzéssel mi szeretnénk még több, hogy ez a kovász még jobban működhessen, szervezettebben és jobban.
Mi az, ami történt eddig túl azon? Tehát én értem, hogy vannak már szakemberek, akikre nyilván lehet alapozni, de meddig sikerült eljutni? Egyáltalán mikor kezdődött? Meg lehet ezt határozni, hogy mikor kezdődött a magyar gasztronómia újraélesztése, vagy felélesztése? Erről majd kicsit később mindjárt beszélünk.
Hát igen, ezt sokszor megkérdezik tőlem, hogy nehéz erre mit mondani, hogy 2004-ben alakult meg minden esetre az Egyesület, de ennek is volt előzménye. 2000-ben a feleségemmel, Bitter Adórával elkezdtünk írni a Magyar Nemzetben, és pár cikket akartunk írni, de egyszerűen nem lehetett abba hagyni, annyi érdeklődő volt, és mondták, hogy folytassátok. És hát az akkor nem mindenkinek nyerte el a tetszését, mert hát a honi viszonyokat eléggé kritikusan láttuk, és hát egy olyan világról számoltunk be, vagy meséltünk, amitől Magyarország bizony még akkor is, amikor elkezdtünk írni, egyszerűen el volt zárva. Tehát nem volt információ, itt egy szűk kör a kezében tartotta azt a néhány újságírót, akik egyáltalán nem értettek a dologhoz, tehát azt lehetett velük megetetni, amit akartak, amit nem szégyeltek. Magyarországon szakács, polgár, döntéshozó, mindenki azt hitte, hogy a gasztronómiánk világhírű, hogy az alapanyagaink világhírűek, és a szakácsok ontják az aranyérmeket, és olimpiai bajnokok, és nem tudom, Oscar díjasok lesznek a világ nagy versenyei. Akkor, hogyha egy ilyen gyenge, amilyen állapot volt akkor Magyarországon, tehát egyetlen egy olyan éttermünk nem volt, ami a Európa legjobb ezre közé tartozott volna, ezer étterme közé tartozott volna, hiszen akkor ebben az időben körülbelül azt hiszem úgy ezer lehetett a Michelin csillagos vagy gómió sapkás éttermek száma, nem volt egy darab magyar se. Tehát itt vannak a világ legjobb szakácsai, és egyetlen egy éttermünk sincs, ami a világ tágabb élvonalába tartozna, hát hogy van ez? És És akkor egyszer csak kiderült, hogy sokan vannak, akik ezt hasonlóan gondolják, és 2004-ben megalakult az Egyesület, azt lehet mondani, hogy a másként gondolkodóknak az Egyesülete, vagy ellenzéki kerekasztalnak is nevezhetjük, mert, és ezt nevezném, én inkább azt mondanám, hogy ez a gasztronómia, az étkezési kultúrában a rendszerváltozás kezdete. És hát nagyon sok sikert értünk el. Sikerült meghonosítanunk két olyan versenytípust, a cifrai versenykurzust és a hagyományos evolúciót, amik egyáltalán lehetővé teszik azt, hogy Magyarország a legkomolyabb versenyeken megjelenjen. Ilyen például a Bocuse d'Or. Akkor ezeken a versenyeken, a cifrain, a szakácsok rengeteget tanultak. Ez egy két éves folyamat, 6 megmérettetés van, mindig 2 feladatot kell megoldaniuk. Mindig egy kicsit mesélünk, bevezetjük a témát, hogy mind gondolkoztatok, hogyan gondolkoztatok. Rengeteget tanulnak egymástól. Minden munkát elemzünk, elmondjuk, mit találtunk jónak, mit nem találtunk jónak. Hogyan javítsd, amit lehet. Nagyon sokan, sok szakácsnak biztosítottuk azt, hogy kimenjenek a világ élvonalába tartozó éttermekbe sztázsolni, tehát amiről az előbb beszéltünk, egy ilyen munkahelyi gyakorlatra. Mesterkurzusokat ide hívtunk, Michelin csillagos szakácsokat, mesterkurzusokat tartottunk, továbbképzéseket, és hát a bűvös szakácson amennyi információ csak lehetséges, azt írtuk.
A szakma milyen gyorsan vette föl a lépést önökkel, hiszen nyilván az Egyesület alapvetően nem szakmai körben alakult, kizárólag szakmai körben, milyen gyorsan alkalmazkodtak ehhez a...
Tehát, mint mondtam, ez a szakmában másként gondolkodók, ezek nagyon gyorsan megjelentek nálunk, így vagy úgy, vagy megkerestek, vagy közvetítették egymást, és mondom, hogy nagyon gyorsan kiderült, hogy azért nem mindenki állva tapsol a jelenlegi állapotoknak, sőt, hát aztán olyanok is, akik így, ahogy mondjam, a hivatalos, akkori hivatalos gasztronómiai képviselők voltak, ők is ugye, hát, hogy a panasz hátán. Nem jó az oktatás, nem jó a képzés, az egész nem lehet mit csinálni, nem tudjuk fegyelmezni a gyerekeket, mert fejpénz érdekelt az iskola, minél több nem buktatunk éppen ezért, mert az iskola abban érdekelt, hogy ott tartsa őket. És közben szép lassan ezeken a veneszi emlőkön, csecseken a magyar éttermeknek a színvonala a föld alá zuhant. Tehát egyszerűen tarthatatlanok voltak már az állapotok, és ugye még rosszabb, hogy ehhez ezek az éttermek neveltek egy közönséget. Tehát ez a nagyevő, igénytelen, kritikátlan, egyetlen egy dolog legyen, hogy nagyevő, legyen rizs is, meg krumpli is az asztalon, és hát akkor díszként meg faragott narancs petezselyemmel megszórva.
Egyébként nyilván ugye ez volt a következő kérdésem, ugye azt mondta, hogy a képzés ugye szó nyilván amatőröknek is majd lesz ugye egy része, hogy melyik ön szerint talán, vagy melyik volt talán a károsa, vagy melyiknek volt talán a nagyobb kára, vagy melyiket lesz nehezebb megváltoztatni ön szerint, tehát a szakmának a hozzáállását, vagy mondjuk a közönségnek a hozzáállását?
Lassan mindkettő változik. Egy picikét vízfejű a dolog, féloldalas, tehát Budapest sokkal előbbre jár, mint a Budapesten kívüli világ. Nagyon örvendetes azonban, hogy az első fecskék megjelentek vidéken is. Békés Csabán a Brill, Debrecenben az Ikon, Egerben az Imola, Encsen az Anyukám mondta, de akár még Báza keretjén is a Ciklámen szállodában. Reméljük, hogy egy jó étterem marad meg, marad életben. Várvízi Péter barátunk a tanácsadát, nagyon drukkolunk neki.
Egyébként ez mitől függ, hogy hol alakulnak ki ezek a pontok, hogyha most a vidéket említett, és azt mondta, hogy ugye alapvetően meglehetősen Budapest nehéz ugye ez az egész történet. A közönségtől függ az, hogy hol alakulnak ki mondjuk például vidéken olyan éttermek, vagy olyan konyhák, amelyek mondjuk nemzetközileg is már talán majdnem összehasonlíthatók?
Hát egyrészt részben ugye, igen, ezt is lehet mondani másrésztről, hogy azok a tehetséges fiatal szakácsok, akik valami többet akarnak, valami jobbat akarnak, azok egyszerűen elköltöznek, fölköltöznek Budapestre. Jobbik esetben, rosszabb esetben elmennek külföldre. Csak abba bízhatunk, hogy egyszer vissza is jönnek.
Az Egyesületnek például a oktatásra, képzésre fordított energiái elegendőek lehetnek, hogy mondjuk a jelenlegi állami rendszerű oktatást valahogy kiegészítsék?
Mindenféleképpen. Ha minden ha évente, én csak azt mondom, hogy 15-20 jó, biztos alapokkal és egy egészséges gondolkozással rendelkező fiatal szakács tud pályát kezdeni, mondjuk az Unixban, vagy a Kosteszben, vagy a Zónában, a legjobb magyar éttermekben, akkor már nagyon sok mindent tettünk.
Egyébként, hogy itt az imént emlegettük a Venezféle receptgyűjteményt, vagy recepttárat.
Igen, egységes
recepttárat. Egy picit maradjunk talán ennél, hiszen nyilván nagyon sokféle receptgyűjteményből, receptkönyvből főznek, akik amatőrök, gondolom én. Az elérhető Magyarországon, ma elérhető, magyar nyelven elérhető gasztroirodalom, az mennyire tudja segíteni ezt, amin az Egyesület dolgozik? Ma, jelenleg.
Hát most már azért sok jó könyv van, tehát megjelentek a Thomas Kellernek a háztartási és a kisvendéglői könyve, Ellen Ducasse-nak a könyvei, ugye a világ egyik legsikeresebb szakácsa, nem tudom, 22 Michelin csillaga van. Ezekből nem feltétlenül, nem arról van szó, hogy ezeket komplettül meg tudják főzni otthon, de rettenetes sok elemet ki tudnak venni. Tudják, hogy kell csinálni jó crumbled, egy jó vajmártást, egy jó alaplevet, hogy hogyan párolják a zöldséget, úgyhogy ne menjen szanaszéjjel, hogyan tartsanak valamit frissen, amíg be nem fejezik. Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon sok jó cukrászkönyv is jelent meg. Alapvetően a szakmának is, a szakácsok könyve. Tehát megjelent a szakirodalom, megint csak teljesen el voltunk zárva. Tehát amikor mi elkezdtük a munkákat, ugye egyszer azt nyilatkoztam, hogy nagyon sok szakács könyvet adtak ki az elmúlt 50-60 évben, vagy akár 20 évben, mondjuk csak a rendszerváltozás után, igazi jó szakkönyvet, vagy komoly könyvet egyet se. És ez azért, ez jelentősen megváltozott. Egyre több kiadót érdekel a dolog, látják, hogy az embereket ez érdekli, és kiadják a jó könyveket is.
Lehet, hogy nem előbb korábban kéne kezdenünk, de mi a helyzet, hiszen ugye nyilván ezek alapvető technológiák, ahogyan is mondta, tehát ugye alapvető készségeket tanít meg, ha úgy tűnik. Mi a helyzet a magyarországi receptgyűjteményekkel, tehát ami a saját gasztrokultúránkkal foglalkozik, hogyha lehet ezt mondani, hiszen ugye erről is van egyfajta vita, hogy van egyáltalán ilyen, hogy magyar konyha.
Hát. Ez, amiről az előbb beszéltem, hogy fordítva ülünk a lovon. Tehát nagyon kontraproduktív az, hogy mi néhány recepthez kötjük magunkat. Tehát például ezt a Venice magyaros konyhát, hogyha meglátjuk, a tengerész pecsenyében is lecsó van. Tehát a magyar konyhában lecsó van, néha tejföl is van, füstölt szalona van benne, néha ezekhez még tejfölt is adunk, és ezen kívül savanyú káposztás ételeket készítünk, talán azt lecsó nélkül, de paprika abban is van. Tehát, hogy egy nagyon beszűkítettük magunknak az ösvényt, magunkra húztuk az olajtót, és akkor ezeket mondjuk, hogy ettől magyaros a konyha. Nem. A magyar konyhának minden normális és jó konyha az a rendkívüli terroár alapanyagokra, zöldségekre, a helyben tökéletesített állattartásra, a rendkívüli kacsára, ami ezen és ezen a területen különösen jól érzi magát, és jó ízű lesz a húsa, a kiváló szárnyasra, a teljes borjúra, a tiszta vízű tavakból van tenyésztett halakra, tehát és aztán a jól kiképzett szakácsok majd megalkotják a kornak a magyar konyháját. Tehát, hogyha mi állandóan a néhány közhelyet, klisét akarunk ismételgetni, ez egy vesztett parti.
Egyébként, ha már itt az alapanyagokat említette, akkor ez ügyben mennyire állunk jól? Nyilván ön is tudja, hogy az elmúlt néhány évben nálunk is jártak olyan étterem tulajdonosok, étterem üzemeltetők, akik valamilyen minősítést szereztek egyébként, és ez egy visszatérő probléma volt az alapanyagellátás.
Igen. Mi a helyzet? Hát ez az igazi sarkalatos kérdés, és ez a legfontosabb pontja, a témája a vasárnapi találkozónknak és a sajtótájékoztatónak is. Ma Magyarországon a legjobb magyar konyhát művelők külföldi alapanyagra szorulnak. 75-80%-ban. Ezen változtatni kell. A jelenlegi tanúsítványrendszer az nem a minőséget szolgálja, a rendkívüliséget pedig végképp nem. Mi, a Magyar Gasztronómia Egyesület tagjai, a legjobb magyar éttermek tulajdonosai, főszakácsai, sokat és hosszasan gondolkoztunk ezen, ezek megosztják egymással a tapasztalataikat, tehát nincs féltékenykedés. Ez az én beszállítom, ha van kapacitása, akkor szállít neked is. Ezeknek érdekük, hogy életbe tartsák ezeket az egzisztenciákat. Tehát, hogy segítsenek abban, hogy ezek az emberek megmaradjanak azok, akik valami jót tudnak, minőséget tudnak és akarnak produkálni. Ezért létrehozunk egy tanúsítványt. Egy tanúsítványt, mert hát, és itt még ki kell térni arra sajnos, hogy a Magyarországon például a kiváló magyar élelmiszer. A kiváló magyar élelmiszer az egyenes ági leszármazottja a kiváló magyar áruk fórumának. Ezt örökítjük át, címkézzük át. Itt van benne pulykavirsli, van benne ömlesztett macisajt, vannak benne ágyas pálinkák, középszerű, nagyon kevés kivételtől eltekintve középszerű és silány ipari termékekről van szó. Most ezt nem engedhetjük meg, hogy a kiváló és magyar és élelmiszer szó az a középszerűnek és a silánynak legyen a szinonimája. Létrehozunk egy olyan tanúsítványt, aranyszallag minőségnek hívjuk, amely egy német példát szeretnénk meghonosítani. A Schleswig-Holsteinben 20-25 Michelin és gumió sapkás szakács összeállt, legjobb éttermeknek a séfjei, néhány kereskedő, gurman és szakember, és a tágabb régió alapanyagait minősítik, és azokat, amelyeket jónak és rendkívülinek találnak és használnak, azt szeretnék bemutatni, megmutatni a nagy közönségnek. Ezt tartjuk mi kiválónak. Ennek adtak egy nevet, Feinheim is Németországban, finom hazai. Na most ezt szeretnénk elkezdeni, tehát én megkértem, mint a Gómió főszerkesztője, a legjobban szereplő, a kalauzban legjobban szereplő éttermeknek a konyhafőnökeit, hogy ajánljanak alapanyagokat, és vegyenek részt a tesztekben. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy független emberek által, független, hozzáértő emberek által szülessenek meg az eredmények. Ezt mindenki boldogan vállalta, úgyhogy mi ezt elkezdjük, ezt az aranyszallag minőség tanúsítványt kiadni. Ősszel tervezzük az első, a végeredményt, már megvannak a jelöltjeink, amikor is a Goemio étterem kalauz először ősszel jelenik meg ez évtől, ugyanúgy, ahogy a többi gómió is, viszont május 1-től elindul az étterem kalauznak az online kiadása, amiben várjuk mindenkinek a javaslatát ezzel és más dolgokkal kapcsolatban is.
Molnár B. Tamás, a Magyar Gasztronómiai Egyesület alapító tagja, a Gómió étterem katalógus főszerkesztője, az Aréna ma délutáni vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.